Drága Szentlélek Isten, köszönjük azt, amit nekünk nyújtottál a mai napon. És köszönjük, hogy ezt a napot is veled tudjuk befejezni. El tudunk még csendesedni, és elgondolkozni a Te ígédről. Nagyon kérünk, hogy Te áld meg ezt az időt. Hangosítsd ki azokat a szavakat, gondolatokat, amikre most nekünk szükségünk van. És Te add, hogy azok teremjenek bennünk jó gyümölcsöt. Amen. Járai Márton vagyok. Ilyen hangerővel fogok beszélni. Jó, ez így hallható hátul is, vagy esetleg használjak mikrofont. Szívesen használok, hogyha szükséges. Elég? Jó? Ha. Tessék?
Csak ne halkítsa le közben.
Jó, jó. Ha lehalkítok, nyugodtan jelezzenek, és akkor tényleg, mert akkor mégiscsak jobb, ha hallatszik. Idefele jövet egy kazah fiatalembert vettem fel stoppolt, és megkérdeztem, hogy hogy van náluk ez a migráció kérdés. Beszélgettünk, azt mondta, hogy most csak egy nyár, tehát hogy csak nyáron utazgat. Egyébként ő otthon Kazahsztánban lakik, és ott is tervezi. Persze azt mondta, hogy ha lenne sok pénze, akkor biztos, hogy eljönne. Mert amint kiteszi a lábát Kazahsztánból, akkor azért megérzi, hogy itt jók az utak, itt jó a közbiztonság, itt jó az egészségügy. Tehát, hogy mindent felsorolt, amit lehet, hogy mi nem látunk annyira jónak innen belülről. És egy érdekes beszélgetés volt, ahol azért rákérdeztem, hogy miért van az mégis, hogy ott a legtöbb kazah fiatal úgy tervezi, hogy otthon marad. És azt mondta, hogy valószínűleg azért, mert hogy nagyon erősek a családi kötelékek. Tehát, hogyha egy fiatal megházasodik, akkor többnyire még a férjnek a szüleinél fognak lakni, lehet, hogy egész életükben nagyon erősen összetart egy család, és hogy számukra az, hogy ők ott vannak egy közösség, nem szívesen lépnek ki ebből. Tehát az, hogy ő mondjuk eljött egy ilyen túrára, ezzel ő fehér holló. Mert hogy kilépett az országból hosszú időre egyedül, barátait ott hagyta, új barátságokba kezd. Tehát, hogy ő így élte meg Kazahsztánból jövet ezt a kérdést, hogy migráció. De azt mondta, hogy azért többnyire, akik külföldön tanulnak egyetemistaként, azoknak valahogy így elkezd motoszkálni a fejükben, hogy ott hagyni Kazahsztánt. Ahogy az egész konferenciáról gondolkoztam, eszembe jutottak emberek. Eszembe jutott az a számomra nagyon kedves, közelálló emberek. Eszembe jutott az a 35 éves fiatal ember, aki Tokaj hegy alján egy gazdaságot visz, mezőgazdász, az édesapjának viszi tovább gyakorlatilag, most még együtt viszik, de lassan ő fogja átvenni, többnyire gabonákat termelnek, és azt adják el. Számára a szülőföld, az otthon az minden. A család, a családi gazdaság, az, hogy ő kimegy és ránéz arra a búzamezőre, amit gyerekkora óta lát, és látja, hogy évről évre nő a búza, néha jobb termést hoz, néha kevésbé, de ebből él. Neki az Isten kapcsolata is nagyon összenőtte a mezőgazdasággal. És az ő vallásosságának része az, hogy ő magyar, református, része az is, hogy ő nem szereti azt, hogy a zsidók kizsigerelik a magyarságot, része az is, hogy nem szereti a cigányokat. Mert hogy számára ez így teljes és kerek egész. Én nagyon szeretem őt, ezekkel a részekkel nem tudok azonosulni. De ő például soha nem menne külföldre. Aztán eszembe jutott az a 34 éves három gyerekes orvos, aki több mint egy évet eltöltött Franciaországban, és abból a pénzből, amit ott összegyűjtöttek, tudtak házat venni. És gyakorlatilag, ha ő egy hétvégét ügyel Franciaországban, annyi pénzt tud összegyűjteni, mint Magyarországon másfél hónap alatt, egy hétvégi ügyelettel, és mindezt úgy, hogy elég magas beosztásban van itt Magyarországon orvosként. És kérdeztem, hogy mi tartja itt, miért van itt? És ő annyit mondott, hogy az, hogy ő azt érzi, hogy van egy törekvés arra, hogy ő, mint orvos jobban éljen, megpróbálnak neki ebben segíteni, messze elmarad az európai átlagtól, amit ő keres, de úgy érzi, hogy ő ezért szeretne visszaadni, és akkor inkább már itt marad, és próbál azon a rendszeren, ami nagyon sok sebből vérzik, javítani. És neki a hitéhez, a vallásosságához ez egy ilyen természetes dolog, hogy ő magyarnak született, Isten ide teremtette, neki itt kell maradnia, és itt kell a lehető legjobbat beletenni a rendszerbe, legjobb tudása szerint. Eszembe jutott az a 31 éves egyedülálló, akivel most beszélgettem tegnap előtt. Az utóbbi 7 évet külföldön töltötte, főleg Észtországban, de nagyon sok más helyen is. És kérdeztem, most március óta van újra Magyarországon, hogy milyen itthon. És azt mondta, hogy összességében talán Észtország lenne, ahol még élne, de itthon is úgy el van, lehet, hogy itthon marad, de csak azért, mert most elkezdett egy vállalkozást, és hogyha sikerül a vállalkozás marad, ha nem, akkor lehet, hogy elmegy Észtországba. De még nem biztos, mert valamennyire azért kötődik a szüleihez. Szereti azt, hogy magyarként bemegy egy színházba, és magyarul beszélnek a színházban, érti a darabot. Szereti azt, hogy a kultúra, ami körülveszi, az számára érthető. És számára keresztény szülei vannak, és egyre ritkább módon egy nagyon szép és minta házasság. Számára ez egy példa, de sokszor ijesztő példa, mert úgy van vele, hogy na, ha a szüleinek sikerült, akkor statisztikailag biztos, hogy neki nem fog sikerülni. Tehát egy statisztika alapján ez nem jöhet össze. Az ő megéléséhez a magyarság valahogy így kapcsolódik. Ő a kultúrán keresztül tud valamit, meg egy-két ember, egy-két személy, akin keresztül Magyarországhoz csatlakozik. És eszembe jut az a 25 éves fiatal, aki mellettem vásárolt a boltban, és fizetett egy 5000-essel, és a pénztáros 2000 valahány száz forint volt, és a pénztáros visszaadott neki 2000-et, és elkezdett apró után keresni, és azt mondta, hogy nincs aprója, hogy lehetne megoldani, és a srác mondta, hogy hagyja, úgyse mit élek, úgyse tudok már vele mit kezdeni. Ő egy 25 éves srác, aki most hazajött nyárra valószínűleg meglátogatni valakit, neki már semmit nem jelent az, hogy ő magyar. Tehát az, hogy ő most kap forintot, hát hurrá. Ő abból nem fog megélni. És hogyha megyünk nyugatabbra, ugye Kazasztánból Magyarország, elmegyünk nyugatra, eszembe jut az a 16 éves német lány, aki már 14 évesen elszakadt a szüleitől, külön házba költözött, először kollégiumba, 16 évesen külön házba. Ő maga döntött, hogy milyen iskolába akar járni, és jelenleg azon gondolkozik, hogy Magyarországra költözik, ide migrál. És mert hogy neki Németország, tehát hogy nem kapcsolódik annyira a családjához, se az országához se, viszont eltöltött egy fél évet itt, és tetszett neki, jönne szívesen. Én azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon-nagyon, tehát hogy ez úgy lefedi, illetve pont, hogy nem fedi le. Ennél még sokkal több színű az, amit ez a téma megjelenít, hogy migráció. És kerestem, hogy mi az, ami összefüggés ezekben az esetekben. Hol? Tehát, hogy mi alapján van az, hogy egy 34 éves orvos itt marad, egy 25 éves srác már rég nincs itt szívében, lelkében és fizikailag sem. És hogy hol lehet itt az a, nem tudom, mozgató rugó, ami erre vagy arra eldönti a dolgokat. És szeretnék felolvasni egy példázatot, jól ismert példázat, és ebből kiindulva semmiképp sem igen magyarázattal készültem, inkább áhítattal egy rövid gondolatot kiemelni és közösen gondolkozni talán. Lukács evangéliumának a 15. részében a 11. verstől Jézus mondja a példázatokat egymás után, és eljön a következő példázat. Egy embernek volt két fia, és az ifjabbik azt mondta az apjának: apám, add ki a vagyonomból a rám eső részt. Ő pedig megosztotta köztük a vagyont. Nem sokkal azután a kisebbik fiú összeszedte mindenét, messze vidékre költözött, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután pedig mindent elköltött, nagy éhség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Akkor elment, elszegődött annak a vidéknek az egyik polgárához, és az elküldte őt a mezejére disznókat legeltetni. És a fiú szívesen megtöltötte volna a gyomrát azzal a moslékkal, amelyet a disznók ettek, de senki nem adott neki. Ekkor aztán magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak milyen sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Felkerekedek azért, elmegyek apámhoz, és ezt mondom neki. Apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Én nem vagyok már méltó arra, hogy fiadnak nevez. Tégy engem olyanná, mint a béreseid közül egy. Felkerekedett, és elment apjához. Amikor pedig még távol volt, meglátta őt az apja, és megesett a szíve rajta. Odafutott, nyakába borult, és megcsókolta. Fia pedig azt mondta neki, apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevez. Az apja pedig azt mondta a szolgáinak, ide hamar a legszebb ruhát, adjátok fel rá, húzzatok gyűrűt a kezére, sarut a lábára, hozzátok a hízott borjút, vágjátok le, együnk most és figadozzunk, mert ez az én fiam. Meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. A nagyobbik fia pedig a mezőn volt, és amikor hazajött és közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előszólított egy szolgát, és megtudakolta tőlem, mi folyik itt. Ő pedig azt mondta neki, az öcséd jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mert hogy egészségben kapta őt vissza. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Az apja azért kiment, és kérlelte őt. Ő pedig felelve azt mondta apjának, íme, mennyi esztendeje szolgálok neked, parancsodat soha meg nem szegtem, és nekem sosem adtál még egy kecskegigárt sem, hogy a barátaimmal vigadjak. Amikor pedig ez a fiad megjött, aki paráznákkal emésztette fel a vagyonodat, levágattad neki a hízlalt borjút. Ő pedig azt mondta neki, fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy a te testvéred meghalt és feltámadt. Elveszett és megtaláltatott. Egy embernek volt két fia. Az egyiket a szabadság vágya vitte. A másikat a hűség, a kapcsolódás éltette. És én azt gondolom, hogy amikor arról beszélünk, hogy migráció, vagy amikor arról beszélünk, hogy menni vagy maradni, akkor bennünk is ez a két erő dolgozik. És ha nem is a migrációra beszélünk, bármiről az életben, ez a két erő nagyon hangsúlyosan jelen van. Egyrészt a szabadságvágy, és akkor induljunk el kicsit most a kisebb fiúval. Szeretném végre kihozni magamból a legtöbbet. Szeretném megvalósítani azt, amit érzem, hogy bennem, ahogy képes vagyok megcsinálni. El akarok indulni, és azokhoz a kötöttségekhez képest, amit nekem elterveztek mások, megcsinálni azt, amire szerintem én alkalmas vagyok. Megtenni azt, amiről úgy érzem, hogy na, ettől kerek lesz az életem. És kicsit hátrahagyni azt, hogy mit mondanak nekem, hogy mit kéne csinálni, hogyan kéne. Hátrahagyni a tradíciókat, a hagyományokat, a kötöttségeket, kitalálni valami újat, megalkotni valami mást. Jobban csinálni, ahogy az, mondjuk én, mint édesapja, három gyerekem van, jobban felnevelni a három gyerekemet, mint ahogy engem neveltek a szüleim. Ezt szerintem minden szülő így indul neki, hogy egy kicsit jobban szeretném csinálni, mert azért azt ott a szüleim nem biztos, hogy úgy csinálták, ahogy azt nekem jó volt. Tehát ez a szabadságvágy mindannyiunkban ott van, és azt hiszem, hogy ez az a vágy, amihez nagyon sok hasonlóságot lehet találni. Megnyerte a diák olimpiát, egy fizikai diák olimpiát most egy magyar fiatal másodszorra, és Oxfordban fog tanulni. Mi van ilyenkor? Ugye rögtön azt érzi az ember, hogy egy ilyen embernek itt kéne Magyarországon tanulni, építeni a magyar egyetemeknek. Nagyon nagy szüksége lenne ilyen emberekre. De ott van egy fiatal, aki biztos, hogy Oxfordban, valljuk meg őszintén, sokkal több lehetőséget fog arra kapni, hogy valami nagyot alkosson. Az ő szabadságvágya az, hogy tenni szeretne, viszi. És azt gondolom, hogy ez egy fontos és erős vágy, és lehet, hogy tényleg sok olyan dolgot létre fog hozni, amire őt Isten elhívta. Értelmiségi ember szerez egy diplomát, elkezd dolgozni, előre halad a szakmájában, megcsömörlik, és azt mondja, hogy nem, én kimegyek vidékre, földet fogok művelni, pálinkát fogok főzni, vagy sajtot, kecskesajtot fogok kézi elkészítéssel gyártani, és jobb lesz nekem. És kiszakad mindabból, amit addig felépített, és valami teljesen új, mert a szabadság vágya viszi. És lehet, hogy egy olyan életet kezd el élni, amiben ő sokkal jobban érzi magát. De mi van azzal a családapával, vagy családanyával, aki lelki gondozóként sok ilyen helyzettel találkozom, megkeres a családapa, két gyereket neveltek együtt, és egyszer csak a felesége azt mondta, hogy ő elfáradt. 15 évig együtt éltek, ő ezt nem bírja tovább, és elmegy, és egy új családot kezd valaki mással, egy új párkapcsolatot. Mert az ő szabadságvágya azt mondja, hogy menni. Menni, ő nem bírja tovább ezt a kötöttséget. Neki ez sok volt, nem működik, elfáradt. Ez a fiatal vágy, a fiatal fiú vágya, ami viszi, és ki tudja milyen útra. Ott van az idős fiú, aki értéket akar teremteni. Aki azt mondja, hogy az, amit eddig a mi családunk letett, annak folynia kell tovább. Az, amit az apám létrehozott, azt ki kell még jobban teljesíteni. Én vagyok az ő fia, bennem van a reménység, hogy ez folytatódik, hogy nem ér véget. Valami nagyon értékeset, valami olyan hagyományt teremtettünk, valami olyan erős várat, amit nem szabad üresen hagyni, amit tovább kell vinni, élettel megtölteni, és tovább építeni, hogy még nagyobb áldás legyen. Számára az, hogy tartozik valahova, az egy sokkal erősebb vágykötődés, mint az, hogy csinálhatja azt, amit csak akar. Számára az, hogy van egy közeg, van egy család, ahol ő otthon van, sokkal erősebb és fontosabb vágy, mint hogy ezt ő csak úgy felrúgná, vagy ott hagyná. Biztonságot és erőt ad neki, egy kötődést. Ez gyakorlatilag ugyanaz a vágy, ami benne van azokban az emberekben, én nem tudom, a mi családunkban biztos, hogy anyai és apai ágon is jelen vannak ezek az emberek, de minden családban van egy olyan, aki összehívja a nagy családi találkozót. Mert neki fontos, hogy mi egy család vagyunk. Mert ő a család motorja, és neki fontos az, hogy találkozzunk. Mert ha már mi, mint család elveszítjük egymást, akkor mi tartana meg? Annyi minden van, ami elsodorhat, legalább mi fogjunk össze. És ezekből vannak ezek az ilyen igazán nagy 40 fős családi találkozók, amiben erő van, és érezzük, hogy ez valami nagyon fontos. Vagy valami hagyomány, amit nem szabad elveszíteni. De ugyanez a vágy van abban az emberben is, aki kitart a vallása mellett, kitart a lelkisége mellett, kitart a pártja mellett, tűzön vizen át. Még akkor is, amikor azt látja, hogy nyikorog ez a dolog, nem biztos, hogy jó fele megyünk. De akkor is kitartok, mert hogy ez valami fontos, ez valami érték, amit nem szabad elveszíteni, és ehhez akár radikális eszközökkel, ha vallásról van szó, bárhogy, de ragaszkodnom kell. Ugye milyen érdekes, hogy az egyházban jelen van mindkét dinamika. Az, aki azt mondja, hogy formáljunk ezen valamit, mert ha nem formálunk, nagy baj lesz. És ott van az is, aki azt mondja, hogy azért csak óvatosan, mert hogy amit az elején csináltak, azt nem kéne csak úgy eldobni, hogy abban nagyon sok érték van. Tehát azt gondolom, hogy önmagában, mikor azt kerestem, hogy mi van bennünk, amikor újat kezdünk, vagy amikor ragaszkodunk a régihez, vagy a hagyományhoz, vagy amiben már meggyökereztünk, önmagában ez a két erő van bennünk, és ennek a harca alapján dől el, hogy merre mozdulunk. De a kulcskérdés mégsem ez. Mert lehet, hogy amellett döntünk, hogy mozdulunk. De azt gondolom, hogy az a családanya, aki kilép a házasságából, és ott hagyja a két gyereket, az hiába győzedelmeskedett benne a szabadságvágy, valamit nagyon el fog veszíteni. Vagy családapa. Viszont az az ember, akiben az győzedelmeskedik, hogy megmaradni, megerősödni, lehet, hogy egy idő után már a saját józan eszéről, vagy elveiről fog lemondani, csak azért, mert beáll valami szép szó mögé, egy bármilyen elv mögé, amihez ragaszkodni kell, mert ez a mi hagyományunk, ezt tart meg. Tudnék jó pár olyan gyülekezetet mondani, amik már csak hagyomány miatt is. Na, tehát, hogyha őszintén beszélek, nekem például ez a 35 éves földműves, aki azért antiszemita és cigánygyűlölő is, de jó református, nekem ez fáj. Én őt nagyon szeretem, De hogy azt hiszem, hogy ő valami olyanhoz ragaszkodik, amit már nagyon rég el kellett volna engednie. De hogy akkor mi dönt valójában? Vagy mire tanít minket ez a történet? Hogy emeljek ki két apró részt, ami azt gondolom, hogy itt a konferencia mondandója szempontjából is fontos. Az egyik az a 18. vers, amikor a fiú eldönti, hogy visszamegy az apjához. Felkerekedek azért, elmegyek apámhoz, és ezt mondom neki, apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok már méltó arra, hogy fiadnak nevezz. A másik az, amikor a nagyfiú válaszol, ő pedig felelve azt mondta apjának, íme, mennyi esztendeje szolgálok neked, parancsodat soha meg nem szegtem, és nekem sohasem adtál még egy kecskegigdát sem, hogy a barátaimmal vigadjak. Itt van két fiú, az egyik azt mondja, hogy nem méltó, hogy fiú legyen. A másik azt mondja, hogy bár ő fiú elvileg, de soha nem érezte. Ő mindig szolgának érezte magát. És azt hiszem, hogy a mai evangélium az atya, aki képes bármiről lemondani. Ugye ezt nagyon sokszor, amikor ezt a példázatot elmondják, vagy erről beszélnek, elmondják, hogy az, hogy egy atya elé szalad a fiának, hogy ez akkor mennyire nem volt természetes. De azt hiszem, az se természetes, hogy a nagyobb fia elé kimegy, és kérleli, hogy jöjjön be. Tehát az apa bármiről képes lemondani, rangjáról, hagyományról, a szabadságvágyáról, bármiről képes lemondani, csak azért, hogy újra és újra megerősítse, hogy fiam vagy. Hogy nekem a legfontosabb, hogy te vagy a fiam. És én azt gondolom, hogy amikor Jézus ezt a példázatot mondja, egyébként ő az elveszett, ugye ez az a sorozat, ahol beszél az elveszett juról, az elveszett drachmáról, és végül az elveszett fiúról. Én azt hiszem, hogy ennek a generációnak, ami mi vagyunk, ez a legnagyobb evangélium, hogy fiak vagyunk. És azért én például egy olyan generáció vagyok, sokakkal beszéltem, akik velem egykorúak, akiknek ez a szó, hogy atyai ház, amit láttunk, nem sokat jelent. Mert hogy nem nagyon tudunk kötődni. Talán a szívünk legmélyén mélyen van egy vágy, hogy mit jelent az, hogy van egy atyai ház, ahova szívesen visszamennék, de ezt nem annyira éltük meg. És ebben a kontextusban az, hogy van egy mennyei atya, aki már pedig atyánk, és akinek mi fiai vagyunk, és ez a legfőbb identitásunk, azt hiszem, hogy ennél nem lehet több. És hogyha ebből indulunk ki, akkor viszont ez a harc, hogy szabadságvágy, vagy kötődés, hogy én közösségre vágyom, vagy arra, hogy megvalósítsam magam, ez már mind csak ebből értelmezhető. Hogy első lépésben kötődök-e az atyához. Hogy tényleg elhiszem, hogy fiú vagyok-e. Elhiszem akkor is, amikor nagyon elsodródtam, hogy mikor visszatérek, nem szolgaként fog fogadni az én atyám, hanem fia vagyok. És elhiszem azt is, hogyha 20 éve már csak azt érzem, hogy én szolgálok, de én ebből nem kapok vissza semmit. Én szolgáljam maradok az Istennek, ő akkor is képes újra és újra megerősíteni, hogy fia vagyok. És én azt gondolom, hogy ha mi magunk ezt átéljük, és ezt át tudjuk adni, akkor ez a kérdés, hogy migráció máshova helyeződik. Hogy mondjak egy példát, és lehet, hogy ezzel zárnám, ez egy külföldi példa, azt mindig könnyebb elfogadni és melengetni a szívünkben, mert azok úgyis külföldiek, és aztán amit fontos átveszünk belőle. Egy ruandai fiatal ember, nálam talán 2 évvel idősebb, a nagy népirtás idején, ugye volt 2 törzs, a tucik és a hutuk, és először az egyik támadta meg a másikat, aztán a másik visszacsapott, és hihetetlen nagy népirtás volt, erről talán tudunk, hallottunk. És ő abban az időben egy keresztény közösség tagja volt, és onnan lehetett őket ismerni, hogy vannak a tucik, vannak a hutuk, meg vannak a keresztények, akiknek egyébként teljesen mindegy, mert járnak oda tucik, hutuk, bárki. És És amikor elkezdődött ez a népírtás, akkor gyakorlatilag azt látták, hogy a legjobb barátaikat a családtagjaik megölik. És viszont. És mindenki egyszerre veszélybe került, és mindez a nemzeti identitás mentén, a már pedig mi tucik vagyunk, már pedig mi hutuk mentén, és akkor neki felajánlották, hogy menjen ki. Hogy keresztény szervezet kimenekíti, Oxfordban élhet, és amikor lecsendesedik, akkor eldöntheti, hogy visszamegy vagy nem. És akkor ő azt mondta, hogy számomra a legfontosabb, hogy én Krisztusé vagyok. Hogy nekem van egy mennyei atyám, és ha én nem tudok együtt szenvedni a népemmel, akkor nem tudom nekik az örömhírt se elmondani, hogy van a mennyei atya. És ott maradt, és elkezdte azoknak az embereknek hirdetni az evangéliumot, akik a legjobb barátait ölték meg. És amikor bennem ez a kérdés, hogy vagyok én magyar, vagy hogy vagyok én ide tartozó, hogy van az én szabadságvágyam, kötődésem, akkor bennem elő szokott jönni ez a példa, hogy ez a srác gyakorlatilag az egész akkori nemzetét megtagadta, mert nem úgy viselkedett, mint a nemzetéből bárki más, hanem egyedül az ő mennyei atyához kötődött, viszont ezzel valami olyan értéket vitt bele a saját népének a sorsába, a történelmébe, amit senki más nem tudott volna. És én azt gondolom, hogy ha már azon gondolkozunk, hogy mi generáció, akkor én abban bízom, hogy a mi generáción képes lesz arra, hogy hirdesse, hogy létezik a mennyei atya, hogy ez egy valós ház, hogy ott fiak vagyunk mindannyian, és hogy ez nagyon sok kérdést, ami most kavar bennünk, le fog tisztázni. Úgyhogy én abban arra biztatok mindenkit, hogy akár a ma estét kicsit töltse abban az örömben, hogy van egy mennyei atya, beszéljen vele, kérdezze, mint gyermek, és ezzel az örömhírrel menjen tovább majd a konferencia után. Amen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, mindenek fölött Úr vagy, és Úr vagy ami szívünk fölött is, és egyedül ezért vallhatjuk, hogy van mennyei atyánk, mert hogy általad fiaivá fogadott minket. Dicsérünk ezért, és nagyon hálásak vagyunk, és nagyon kérünk, hogy adj nekünk erőt, hogy azokban a pillanatokban, amikor mi azt éljük meg, hogy szolgák vagyunk, vagy amikor ez a fiúság, ez inkább teher, vagy nyűg, akkor te adj nekünk erőt, te adj nekünk tisztánlátást, hogy jó nekünk az atyai házban. És hagyj bízzuk rád magunkat ezen az úton. És Urunk, hagyj kérjünk arra is, hogy minél többek értsék meg rajtad keresztül, hogy létezik ez a ház. Add, hogy ez az ország minél több olyan embernek adjon otthont, akik elsősorban hozzád ragaszkodnak, és utána bármi máshoz. És ez hozzon közénk szeretetet, megbékélést. Ez hozza azt az erőt, ami alkotni képes, és nem rombolni, ami hittel teli, és nem reménytelen. Urunk, nagyon nagy szükség van a te erődre. Atyánk, nagy szükség van a te könyörületedre. Kérünk, hogy fogadj el minket így, ahogy vagyunk, és erősíts meg újra, hogy fiaid lehetünk, fiaid vagyunk. Ezzel az örömmel szeretnénk most imádkozni, ahogy Jézus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.